És én is hadd osszak meg pár percben egy gondolatot. És van egy történet, egy példázat, amit Jézus mondott el. És ez Lukács 14-ben található. Lukács 14, az elejétől olvassuk. Elnézést, bocsánat, Máté 22, jó? Ez egy... Jó, tehát Máté 22-ben, bocsánat. És az első verstől így szól. Jézus ezután egy másik jelképes történetet mondott. Isten királysága hasonlít ehhez. Egy király fiának közeledett az esküvője, ezért a király nagy lakomát készített, amelyre sok vendéget hívott meg. Amikor elérkezett az ideje, elküldte a szolgáit, hogy gyűjtsék össze a vendégeket, de a meghívottak nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött, és ezt mondta nekik. Azt üzenem a meghívottaknak, hogy már mindent elkészítettem. Levágattam ökreimet és hízott állataimat, most hát jöjjenek a fiam lakodalmára, mert már minden készen áll. A szolgák kimentek, de a meghívottak nem hallgattak rájuk, mert mindegyik valami mással volt elfoglalva. Az egyik kiment a szántóföldjére, a másik az üzletébe. A többiek megfogták a király szolgáit, megverték és meggyilkolták őket. A király ekkor nagyon megharagudott, elküldte a seregeit, hogy öljék meg a gyilkosokat, és égessék fel a városukat. Majd ezt mondta a szolgáinak, a lakodalmi vacsora készen van, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Ezért menjetek ki az útkereszteződésekhez, és hívjatok be mindenkit, akit csak ott találtok. A szolgák ki is mentek az utakra, és behívtak mindenkit, akit csak találtak, jókat, rosszakat egyaránt. Így ezután a vendégek megtöltötték a termet. Amikor a király bejött, hogy megnézze a vendégeket, észrevett ott valakit, aki nem a lakodalomhoz illő ruhába volt öltözve. Barátom, szólította meg a király, hogyan jöhettél ide lakodalomhoz illő ruha nélkül? Az meg csak hallgatott. A király ekkor megparancsolt a szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki a külső sötétségbe, ahol sírás és fogcsigorgatás lesz. Oké. Ez a kis történet, amin elindulunk ebben a pár percben, és itt a legvégén csak ide egy ilyen zárójeles gondolatként ide tűzzük, hogy ebben a társadalomban az volt a szokás, hogy a mennyegzőben és a mennyegzőbe érkezők számára a vendéglátó volt az, aki biztosította a ruhát, a mennyegzői ruhát. És igazából, ha valakinek a mennyegző nem volt ilyen ruhája, akkor az azért volt, mert nem fogadta el. És ezt láthatjuk itt, hogy Isten mindenkinek gondoskodott erről a ruháról, és ez már minden ember személyes döntése, hogy elfogadja ezt, vagy sem. Úgyhogy nincs különböző kritérium ahhoz, hogy valaki megváltott legyen, és a mennybe menjen. Isten a lehető legegyszerűbb ember szintjén húzta meg a vonalat. És ennek a történetnek az elején héten gondolkodtam ezen. Látjuk azt, hogy van egy atya, aki a fia házasodni készült. Van egy atya, akinek a fia esküvője következett, vagy közeledett, és ez az atya, ez beleadott mindent ebbe az esküvőbe. Az atya összeszedte minden képességét, az atya latba vetett minden erőforrását, és azt mondta, hogy én a fiamnak a legjobbat akarom. A fiamnak tőlem tehető legjobb esküvőt fogom csinálni. És ezt olvassuk itt, hogy ezt tette, és meghívott embereket. Meghívta a hivatalosokat, meghívta a barátokat. Szerette volna, hogy a fiának is a legjobb legyen, hogy ott legyen mindenki, aki az ő fiának számít. Úgy értem, az atya csak beletette a szívét. Mindent, amit csak tudott, akár fizikai, anyagi vonalon, a kapcsolati potenciáját, tehát csak a legjobbat, és azt mondta, hogy én a fiamnak a legjobbat akarom. És nekünk, akik vannak gyerekeink, a feléjük érzett szeretetünk csak olyan annyira nagy dolgokra tesz minket képessé. És a szívünkön keresztül ez így megmutatkozik. A legtöbb, amit csak tudok, oda akarom neki adni. És az elmúlt héten azt hiszem, Sári kislányom megbeszélt egy találkát az egyik barátnőjével, akivel egyébként már régen találkozott. És ezzel a barátnővel különböző módokon szoktak játszani, de most megbeszélték, hogy most ők babázni fognak. Tehát úgy együtt így babáznak, és így készült rá Sári. Igazából az, hogy készült rá, csak egy egyszerű kis jelző, úgy értem, mindent beleadott. Tehát van ilyen ikerbaba kocsia, van ilyen kis babahordozója is. Az ikerbaba kocsiba és a babahordozóba bekerültek a babák, tehát nem az, hogy egy babával elmennek, és akkor mindenki hozza a saját babáját, és akkor, hanem így konkrétan egy oda tette magát. Tehát szerintem egy 3-4 baba biztos, és akkor a baba mellett annak is volt egy babája, tehát mindegyiknek külön kis takaró, mindegyiknek cumis üveg. Ugye egy viszonylag nagyobb babakocsi, mert dupla. Akkor erre még rá volt téve egy baba hordozó, abba is baba, babának a babája, takaró. Úgy értem, Sári, tehát beletett ebbe a találkozóba mindent. Tehát amit ő tudott, azt úgy azon a napon ott reggel délelőtt 10 órakor ott lementél a bejárathoz, akkor így nem tudtál nem elgondolkodni azon, hogy mi történik itt. Tehát, és aztán, ahogy mentünk, mert megbeszéltük, hogy játszótéren fog mindez zajlani, ahogy mentek, úgy nézett ki, mint tudjátok, hogy lomtalanításnál vannak így ezek a ilyen félig kipreparált babakocsik, amikre aztán rákerül sok minden. Tényleg, tehát álmulatos volt, hogy Sári mennyire készült erre a találkozóra. És aztán megérkeztünk, a barátnője kicsit késett. Évi elment Áronnal valamiért, de ő el sem ment velük, mert hát várta, hogy most fél perc, és érkezik a barátnő. És aztán meg is érkezett, hatalmas öröm volt neki. És ott volt egy harmadik kislány, akivel a Sári barátnője kezdte az iskolát idén. És ahogy ott elindult, együtt játszottak, akkor volt egy kis félreértés, illetve egymást meg nem értés. És akkor végül úgy alakult, ez a harmadik kislány így mondta Sári barátnőjének, hogy ha Sárival barátkozik, akkor nem lesz az ő barátja. Hát ugye barátnő pedig úgy érezte, hogy hát a sulit együtt kezdjük, ott nincs más nekem, vagy is hát gondolom, hogy ez benne így zajlott le. És nem Sárit választotta. Tudod? És ott voltam én is, és utána nem sokkal indultunk hazafelé, és Sári tényleg csalódott volt. Tényleg beletette mindenét. Mindent, ami a szobájában volt, a lakásban, ami kapcsolódik ez a témakörhöz, tehát az ott volt, és csak elutasították. És erre gondolok, hogy a mi atyánk, tudod, ebbe az esküvőbe beletett mindent, minden rendelkezésére álló erőforrást, azért, mert a fiának a legjobbat akarta, és benne volt a szíve. Tudod, nem csak valami, amit úgy Isten úgy félvárról, úgy egy ilyen kis lenyeset, valamit úgy ödelökött, hanem Jézust magát adta, és a találkozásra vágyott, és a találkozásra vágyik, és a helyreállt kapcsolatra vágyik, és erre gondolok, hogy a mi atyánk ilyen. Aztán úgy szintén, igen, és kicsit így gondolok erre, hogy a csalódás, tudod, a csalódás az életünkben, csalódás, valakiben csalódok, akire felnéztem, valaki megbánt, akire felnéztem, valahonnan nem kapok meg valamit, amit vártam, hogy megkapok, csalódás. És erre gondoltam, hogy az életünkben eljön az a pont, amikor el kell döntsük azt, hogy a csalódásból fakadóan megállunk, megrekedünk, a csalódásra nézünk, újból oda térünk vissza, és azt mondjuk, hogy így minek menjek tovább? Így minek menjek tovább? Megbántottak. És az életünkben nem egyszer, hanem sokszor elérünk ez a ponthoz, ahol döntenünk kell. És olyan érdekes, hogy itt lelepleződik, Isten leleplezi azt, hogy lehet, hogy eddig valakiben jobban kapaszkodtam, mint kellett volna. Jobban kapaszkodtam, mint Istenbe. És teljesen Istentől való dolog volt, hogy ott volt ő az életemben addig, hiszen ő adta nekem, lehet, hogy úgy, mint Pálnak, Saulnak, Pálnak, Barnabást, hogy akin keresztül kaptam Istenből, akin keresztül bátorítást kaptam, aki Jézus helyett szólt hozzám, és Istentől volt az életemben az a valaki, és még mindig Istentől van az életemben, de megláttam, hogy ő is ember. Mivel ember, ezért elbukik, vagy hibázik, vagy nem vesz észre valamit, vagy annyi módja lett, és ezt ismerjük, amiben minket megakaszthat. Vagy egy közösség. Többet kaptam régen tőlük, vagy többet vártam tőlük, vagy nem gondoltam, hogy ezt nem kapom meg, vagy azt nem kapom meg, és elérkezünk az életünkben arra a pontra, ahol döntenünk kell, hogy hagyom, hogy megrekedjek, és aztán megkeseredjek. Vagy azt mondom, hogy hű, igazából lehet, hogy én jobban bíztam ebben eddig, mint Istenben. És nincs kárhoztatás, vagy nincs vádlás, hiszen ez a Szent Szellem munkája, hogy felismerteti ezt velünk. De Isten hív, hogy gyere, lépj velem. Gyere velem tovább. El kell döntenem, hogy tovább megyek vele, és az életemben folytatódni fog a növekedés. Míg egyébként megrekedek, is ismerjük azt hiszem mindannyian, hogy a meg nem bocsátás, a neheztelés mennyire meg tudja ölni a szellemi életünket. És aztán gondolok még egy szakaszra a Bibliából. Remélem, gyorsan megtalálom. Márk 14-ben. És az előző történetet, ugye az atyával kapcsolatosan említettük. És ez a történet, ez Jézussal kapcsolatos. Márk 14:32. 32-es vers. Jézus ezután elment a tanítványaival egy olajfaligetbe, melyet Getsemánénak neveztek. Üljetek le itt, mondta Jézus, amíg én elmegyek imádkozni, mondta nekik. De Pétert, Jakabot és Jánost maga mellé vette. Ekkor nagyon szomorú és zaklatott lett, és ezt mondta nekik. Olyan nehéz a lelkem, hogy majdnem megöl a szomorúság. Várjatok itt, de ne aludjatok el. Ezután kissé előre ment, arccal a földre borult, és azért imádkozott, hogyha lehetséges, ne kelljen átélni azt a nehéz időt. Így imádkozott, Abba, atyám, mennyi apukám, neked minden lehetséges, kérlek, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem ahogy te akarod. Ezután visszament a tanítványokhoz, de azok közben elaludtak. Simon, mégis elaludtál, szólt Péternek. Még egy órát sem tudtál velem együtt ébren maradni. Ne aludjatok el, hanem imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek. Mert szellem készséges, de az emberi természet gyenge. Ezután Jézus megint elment, és ugyanúgy imádkozott, mint előzőleg. Amikor visszament hozzájuk, ismét alva találta őket, mert képtelenek voltak nyitva tartani a szemüket. Nem tudtak mit felelni Jézusnak. És itt egy helyzet, amikor Jézus a földön töltött életének a legnehezebb óráiban van benne. Éppen a legnehezebb óráit éli át, és nem kér nagy dolgot a tanítványoktól, akikbe befektetett éveken keresztül, és segítséget kért. Tehát, hogy legyenek mellette imában, hogy hordozzák az ő terhét imában. És Jézus olyan fájdalmon, olyan nyomáson ment keresztül ezekben az órákban, amit ember nem tapasztalt meg, és nem is fog megtapasztalni soha. Jézus nem kért sokat a tanítványoktól, de a tanítványok elaludtak. És Jézus egy olyan csodálatos példa nekünk, mert nem azt mondta, hogy na jó, akkor itt vége. Hagyom ezt az egészet, tudod, ennyit nem tudtok megtenni, értem. Hanem ahogy olvassuk tovább a történetet, és több evangélium is beszámol erről, azt látjuk, hogy Jézus szolgált. Elhagyták azok, tehát az atyán kívül ezekben az órákban, akik legközelebb voltak hozzá, akik ha úgy mondjuk, leginkább számíthatott volna. Elhagyták. De valahogy ő nem szűnt meg azt tenni, amire el lett hívva. És nem állt meg, és nem mondta azt, hogy vége, hagyjuk az egészet. És erre gondolok, hogy az egyik, hogy zsidók 4:15-16-ban, tudod, azt olvassuk, hogy Jézus jól ismeri azt, amin mi átmegyünk. Ő ugyanúgy megtapasztalta azt, amin átmegyünk. Ő ugyanúgy megtapasztalta a csalódást, amin mi átmegyünk. És azt mondja az ige, hogy nézzünk fel őre. Akinél láthatjuk, hogy nem megállt, nem visszafordult, nem puffogva elment, hanem szolgált. És végigment, és ment tovább az úton. És a világ történelemnek a legnagyobb tettét vitte véghez. Amely a legtöbbet kérte tőle, amit ember valaha is megtett. Aztán, mikor feltámadt, odaszegődött a tanítványok mellé, akik nem ismerték fel, és a tanítványok csalódottak voltak. Meghalt az, aki a mi tanítónk volt, akinek a tanításai alapján lefektettük az életünket, és meghalt, és vége. Vége a sztorinak. És aztán megnyíltak a szemeik, mert Jézus feltámadt. És azt lehet látni, hogy hirtelen, mintha felgyorsulnának az események, a lelkük ott kinyílt, a lelkük felbátorodott, és tették Istennek az erejével, Istennek a szeretetével, Istennek a bátorításával azt, ami ezután következett. És arra gondolok, hogy mennyire meg tud minket szabadítani az, amikor kinyúlunk, és megkeressük a legelbátortalanodottabb embert körülöttünk. Tudod, ha úgy érzed, hogy nem is kapod, vagy kaptad, tudod, csak kezd el adni. Jézus feltámadt. Ő kitart melletted. Ő kitart melletted. Ő feltámadt. Ő benned él. Ő kitart melletted. Azt mondja, hogy soha nem hagylak el téged. Mit szólsz ehhez? Egyedül vagyok. Nem jön oda hozzám senki. Mit szólsz ehhez, hogy Isten azt mondta, hogy én soha el nem hagylak téged. Neki mit mondasz erre? Egy Tesszalonika 5.14-ben azt olvassuk, hogy kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Hé, akárhogy érzed magad, akármennyire is csalódottnak érzed magad, Istennek itt van az orvossága, számodra és számomra. Biztasd a bátortalanokat. Karolj fel egy erőtlent. Karold fel az erőtleneket. Megbántottak? Vagy úgy érzed, hogy nem bátorítanak? Terjél egy finom, szelid lépést, és bátoríts valakit. Kezd el, tegyél egy lépést. És ezzel a lépéssel Isten tovább léptet az éretté válás útján. Ezzel a lépéssel, ezzel a hitbeli lépéssel, ezzel a lépéssel, ami mellé lehet, hogy nem párosulnak érzelmek. Ezzel a lépéssel az Isten nagyobb megismerésére fogsz jutni. Válasz ki a leggyengébbet. Válasz ki valakit. Ki tudsz lépni, és ki tudok lépni az árnyékomból, amikor elkezdek valakit bátorítani. Isten megszabadít magamtól, amikor elkezdek valakit bátorítani. És olyan erő van ebben, ami nem csak az ő életét, hanem az én életemet is megváltoztatja. Úgyhogy, ahogy mondtuk, olvastuk Zsidók 4-ben, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem ismerni azt, amiben lehet, hogy benne vagyok. Ő jól ismeri. És azt mondja, hogy a mennyben lévőkkel, a szurkoló tömeggel együtt, hogy menj tovább, tedd, amit tudod, hogy tenni kell. Bízz bennem, és tedd, amit tudod, hogy tenned kell. Ja, úgyhogy hála Istennek azért az erőért, ami bennünk van Jézus által, a feltámadás miatt, feltámadt Jézus által. Ja, amen.